Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A Mi Atyánkról szóló sorozatunk utolsó 6. előadásához érkeztünk, és most ennek a kérésnek az értelmét igyekszünk megismerni, hogy mit is jelent ez, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Nagyon sokaknak van problémájuk ezzel a kéréssel, hogy mit is foglal magába ez a kérés. Így szoktak érvelni, hogy hát Isten kísértésbe visz, hát ha Isten, ha létezik, ha jó, akkor hogy lehet ő vele kapcsolatban még ilyenről egyáltalán beszélni is, hogy ő belevisz a rosszba? Hát ez a Biblia szerint sátánnak a feladata, a küldetése, hogy az embert kísértse, ámítsa, belevigye a rosszba, aztán utána vádolja, és utána még le is tagadtassa magát, hogy ő nem is létezik, és ezzel Istenre terelje a gyanút, és Istenre fogja a felelősséget. De hát ha Isten létezik, ő nem vihet a kísértésbe, akkor miért tanított Jézus így imádkozni, a követőinek így könyörögni, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól? Olyannyira megy ez az értetlenség, hogy gyakran meg is akarják változtatni a Mi Atyánknak a szövegét. Nemrég, 5-6 évvel ezelőtt olvastam egy folyóiratunkban, egy külföldi országból érkezett tudósításban, hogy az ottani egyház vezető testülete szeretné megváltoztatni a Mi Atyánknak több kérését, így például a szenteltessék meg a te neved, mert azt nem tudják, hogy egész pontosan mit jelent, erről beszéltem külön előadásban, sorozatunk első részében, de ezt az utolsó kérést is szeretnék valahogy módosítani, vagy megváltoztatni, holott az eredeti görög szöveg erre nem ad lehetőséget, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Kedves nézőink, itt egy klasszikus példánál állunk, és szeretném fel is használni ezt az alkalmat, hogy bizonyítsam önöknek, hogy mit tegyünk olyankor, hogyha a Bibliából valamit nem értünk. Én sem értek sok mindent a Bibliából, még most sem, pedig már több éve, évtizede olvasom, komolyan olvasom, és el kell, hogy mondjam, hogy sok minden még nem világos előttem. De a Biblia megértésének vannak szabályai. Maga Jézus Krisztus is mondott néhány ilyen szabályt, például János Evangélium a 10. fejezetében azt mondta egy ízben, hogy az írás fel nem bontható. Tehát a Biblia egy zárt egész, mint egy kör, mint egy gömb. Ezt nem szabad felnyitnunk, és nem szabad beleerőltetnünk különböző idegen magyarázatokat. Az írás fel nem bontható, tehát az íráson belül kell megértenünk, hogy mit is akar kifejezni a Biblia. És itt nagyon egyszerű dologgal van ügyünk, hiszen a ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól kijelentés esetében azt gondolom, hogy lehet szemléltetni, hogyha a Bibliából valamit nem értünk, akkor a legközvetlenebb szövegkörnyezethez forduljunk, jelen esetben a mondat második feléhez. A mondatnak az első fele, hogy ne vigy minket a kísértésbe, ezt mondjuk nem értjük. Hát akkor próbáljuk először megérteni, talán az első hallása könnyebben meg is érthető részt, mit jelent ez, hogy szabadíts meg a gonosztól. Ugye a Bibliában több ízben szó van arról, hogy Isten szeretne bennünket megszabadítani a gonoszból és a gonosztól, de ezt nem annyira külsőképpen akarja tenni, hanem belsőképpen. Maga Jézus Krisztus is egy nevezetes imádságában, a főpapi imádságban, János Evangélium a 17. fejezete szerint így könyörgött a mennyei atyához, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát ebben a világban kell élnünk, ennek a világnak az eseményeivel vagyunk körülvéve, ennek a világnak a gonosz, rossz dolgai hullámoznak körülöttünk. Emberekké kell válnunk, embereknek kell maradnunk, olyan embereknek, akik méltók az ember névre. És az embernek a legnagyobb teljesítménye, a legnagyobb küzdelme abban van, hogy az ember, ha külsőleg rossz körülmények között is van, ha külsőleg rossz hatások érik is, de belül ne engedje átterjedni a rossz hatásokat a belső világára, hogy belül szabaddá váljon az ember a gonosztól. Hogy a vágyaink, a gondolataink, a kívánságaink ne legyenek rosszak. Hogy ha esetleg rosszat kapunk is emberektől, de mi lássuk ennek a világnak az elesettségét, és a rosszra soha rosszal ne fizessünk, mert a soha nem megoldás, csak elférgesíti, elmélyíti a bajt, hanem a rosszra is jóval fizessünk. Így mondja a Római Levél 12. fejezet 21. versében Pál apostol, ne te győzzetessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győz meg. Nos hát, hogyha az életben megtanulunk szabaddá válni a rossztól, vagyis a rossz eszközöket elhagyni, rosszra rosszal nem válaszolni, ha belül kialakul egy másfajta emberi személyiség, mint amit megszoktunk a világból. Igen, Jézus azt mondja, hogy ezért könyörögjünk, hogy olyan emberek legyünk, akiktől mindig jót lehet várni, akiktől az élet minden körülményében jót lehet várni. Szabadíts meg a gonosztól. Ha velem rosszat tesznek is, de én rosszat rosszra ne tegyek. Hogyha megértjük a mi atyánknak ezt a második felét, a hatodik kérésnek a második felét, akkor tudunk elindulni majd a kérés első fele irányába is. Mert hogyha belül én szabad vagyok a gonosztól, ha belül mentes vagyok a rossz dolgoktól, igen, itt jön a kérés első fele, akkor nem fogok belemenni az életben kísértésekbe. Akkor nem fogok belemenni olyan kísértésekbe, amelyek hasznavehetetlenek, amelyek fölöslegesek. Biblia szerint kétféle kísértés, vagy ami ugyanaz a szó az eredeti görögben, kétféle megpróbáltatás van. A magyar nyelvben ez, hogy kísértés és megpróbáltatás elválik, de a Biblia görög szövegében ez ugyanaz. Tehát kétféle megpróbáltatás van, vagy kétféle kísértés van az életben. Az egyik fajta megpróbáltatás és kísértés, amit Isten rendel el a mi számunkra, ismerve mindannyiunk lényét, ismerve mindannyiunknak a tűrő képességét, az Isten engedd meg megpróbáltatásokat az életben, sőt, szerez megpróbáltatásokat az életben. Ezért mondja a Jakab levele, van egy bibliai könyv, Jakab apostol levele, ami kifejezetten így is kezdődik, hogy teljes örömnek tartsátok a különböző megpróbáltatásokba, ott is úgy fordítja a Biblián, kísértésekbe estek. Mert hogyha olyan megpróbáltatások érnek benneteket, amelyeket az Isten szerez, azok mindig jó megpróbáltatások, mindig megerősítenek benneteket, mindig felvérteznek az élet következő alkalmaira, küzdelmeire. Tehát vannak jó megpróbáltatások, jó kísértések. Mózes első könyve 22. fejezete is így kezdődik, hogy akkor megkísértette az Úristen Ábrahámot, ugye a zsidó nép ősatját, és egy megpróbáltatást rendelt el a számára, ami javára vált Ábrahámnak, ami önmagát is megerősítette, megtisztította, ami mások előtt is világossá tette, hogy ki is ez az Ábrahám, és amivel Ábrahám egész addigi életének a nagy pere nyugvópontra jutott, és világossá vált, hogy Ábrahám, habár vannak ugyanúgy hibái, mint minden embernek, ha az Istennel szembefordult, ha az Isten ki is nevette, mert nem hitt abban, hogy fia születhet 75 éves kora után, de ez az Ábrahám az életében bizonyította, hogy kivel azonosul, hogy kivel azonos. Isten ezért enged meg általában megpróbáltatásokat, ezért hoz az életünkben megpróbáltatásokat, hogy világosan látassuk, hogy mi kik is vagyunk, mivel azonosulunk, mit is akarunk az életben, mire számíthatunk a magunk részéről. A legtöbb ember teljes tanácstalanságban van önmaga felől, mert nem tudja tulajdonképpen, hogy mit szeretne, mit akarni, és hogy mire képes. A megpróbáltatások, a kísértések, a nehézségek kihozzák belőlünk emberekből, hogy mire is vagyunk képesek, mivel is azonosulunk. És ezért mondja a Szentírás, hogy teljes örömnek tartsuk azt, hogy különböző megpróbáltatásokba esünk. Mert hogyha ezeket az Isten szerezte, nem magunk szereztük, hanem az Isten szerezte, akkor ezeknek jó lesz a végük. Ezért mondja Dávid is az egyik csodálatos Zsoltárának, a 139. Zsoltárnak a végén, hogy próbálj meg, Uram, engem, és ismerd meg gondolataimat, és nézd meg, hogy van-e a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Tehát próbálj meg engem, Uram, és ismerd meg gondolataimat. Hadd lássam én magam is, persze a próbák során, hogy én tulajdonképp mit is akarok, és mire vagyok képes. Ezek tehát a megpróbáltatások első csoportja, az Isten szerinti megpróbáltatások. De a Biblia szerint van egy másik fajta megpróbáltatás, vagy egy másik fajta kísértés is. Tudnék az, amit mi szerzünk magunknak. Amit a meggondolatlanságainkkal, vagy a figyelmetlenségünkkel mi szerzünk magunknak, hogy úgy mondjam, belegyalogolunk az élet különböző kísértéseibe és megpróbáltatásaiba. Vannak helyzetek például, hogy az ember eleve tudja, hogy valami rossz dolog. Mondjuk eleve tudják az emberek, hogy a lopás az rossz dolog. Miért rossz dolog? Azért, mert hogyha tőlem lopnának, fel lennék háborodva, hogy mertek tőlem lopni. És az emberek tudják, hogy a lopás rossz dolog, és mégis belemennek abba, hogy különböző módokon, vagy közvetlenül elvenni a másiktól valamit, vagy betörni valahova, vagy pedig ügyes ügyletekkel, papíron ide-oda tologatva a számokat és a jogi felelősséget, hát lopnak az emberek. És aztán, amikor belemennek ezekbe a sikamlós utakba, így nevezi a 73. Zsoltár ezekbe a sikamlós talajra állított emberek útjába belemennek, akkor aztán egy idő után azon veszik észre magukat az emberek, hogy belebonyolódnak a hazugságukba, a lopás után jön a hazugság, a hazugság után jön a még nagyobb hazugság, aztán a még nagyobb hazugság, és érvényesül, amit Dosztojevszkij mondott az író naplójában, hogy a hazugságot a hazugság menti. Azt mondja Dosztojevszkij, hogy tudják, kedves olvasóim, hogy amikor egyszer hazudik az ember, akkor hogy tudja legközelebb palástolni, vagy rendbehozni a dolgait? Hát még nagyobbat hazudik. Aztán, hogyha még nagyobbat hazudott, utána még nagyobbat kell hazudni. És így aztán az ember belemegy egy óriási hínárba, és aztán ebben a lábvilágban sokan az életüket is elvesztik, fizikai értelemben is, lelkileg teljesen felörülődnek. Vagy ha hozzászoknak ehhez az életformához, akkor ezek a kísértések, ezek a megpróbáltatások, amiket tehát az emberek önmaguknak szereznek, maguknak végzetesek lehetnek. Ez minden ember lelkiismerete jelez, hogy ez is rossz, az is rossz, ne tedd. De hogyha belemegy az ember ezekbe a kísértésekbe, ezekbe a megpróbáltatásokba, amiket nem az Isten szerez, amiket mi szerzünk az életünkben, ennek a vége a borzalmas vég, a szerencsétlenség, a felörlődés. De aztán vannak másfajta megpróbáltatások is, amiket mi szerzünk, nem az ilyen durva jellegű esetek, amikről előbb beszéltem, hanem az olyan jellegű dolgok, amikor érezzük, hogy valahogy a holnapokra és a holnap utánokra fel kellene készülnünk. Valahogy meg kellene belül erősödnünk, mert az életben feladatok várnak, leckék várnak, vizsgák várnak, hát az egész élet tulajdonképpen vizsga. Nem csak a tanulóknak kell felkészülniük alkalomattán a vizsgákra, nem csak akkor kell nagyon tanulni, hanem a felnőtt embernek is szinte minden nap vizsgázunk, és hogyha tudjuk azt, hogy az életben különböző próbák jönnek, különböző nehézségek jönnek, akkor erre fel kell készülni. Ezért Jézus Krisztusnak egyik legmélyebb értelmű felhívása ez volt tanítványaihoz, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok, mert jól lett a lélek kész, de a test erőtelen. Vagyis nagyon sokszor megelégszünk azzal, hogy mi készségesek vagyunk valami jóra, meg akarunk valami jót tenni. Ha jönnek is megpróbáltatások, meg fogunk majd állni, mondjuk magunk előtt, de ez nem így van. A lélek készsége, ez a győzelmeinknek csak az 50%-a. Ha valaki jót akar, még ne legyen biztos abban, hogy meg is tudja valósítani a jót. Az ember életben éppen az a tragikus, hogy hányszor akarunk jót, és így mondja Pál a Római Levél 7. fejezetében, a jót akarom, és a rosszat teszem. Jót akarni, és a jót meg is valósítani, ez egy újabb 50%-ot igényel. Tehát kevés az elhatározás, kevés a készség, kevés a jó indulat. Le kell győznünk magunkat, le kell győznünk a természetünket, mert a természetünkön keresztül érnek bennünket a kísértések. Mi nekiállunk egy jó dolognak, meg akarjuk valósítani. De aztán közben, ahogy nehézségek jönnek, akadályok jönnek, ellustulunk, elkényelmesedünk, és már azon vesszük észre magunkat, hogy időnek idejével kézen közön elsiklik az a jó dolog. Hány és hány ember fogadkozik január 1-én? Hány és hány ember fogadkozik egy bukása, egy kudarca után, hogy majd más lesz, hogy majd kijavítja ezeket a dolgokat? És hogy az ember elkényelmesedik, ahogy az ember eltompul, belemegy a kísértésekbe, belemegy a megpróbáltatásokba, és elesik. Szent Györgyi Albert neves tudósunk mondta egy ízben, és nyilatkozta a Magyar Rádiónak egy interjújában, hogy az a borzalmas az emberi életben, hogy az emberek nem az igazságot keresik, hanem a kényelmet keresik. És annak ellenére, hogy tudja mindenki, hogy bennünket, embereket azt tesz emberré, hogy igazságosak legyünk, hogy egyforma mértékkel mérjünk, hogy ne legyünk személyválogatók, részrehajlók, hogy amit magunknak megkívánunk, azt megadjuk a másik embernek, és ezt mindenki tudja, érzi, hiszen minden nap érezzük ezt a zsigereinkben otthon azt, hogy jót szeretnénk magunknak, boldogok akarunk lenni, örömteli életet akarunk élni, és akkor mégis megengedjük, hogy mást adunk a másik embernek. Tehát honnan van ez, hogy nem az igazságot keresi az ember úgy, hogy az igazság kereséshez kevés a jó szándék, kevés egy elhatározás. Ott küzdeni kell a sötét erőkkel szemben is. Küzdeni kell legfőképp a természetünk sötét kísértéseivel. Aztán a külvilágnak sokszor sötét kísértéseivel szemben is természetesen. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. A lélek készsége az 50%, a második 50%, hogy a természet erőtelenségét, sokszor tunyaságát, sokszor kényelem szeretetét, igen, nagyon igaza van Szent György Albertnek, hogy ezt mondja, nem az igazságot keresik az emberek, sokszor a kényelmet keresik az emberek, és így kísértésekbe jutnak. Ezért esett el Sodoma és Gomora is a Biblia szerint, mert a fényűzés, a kényelem, az eledel bősége, a javak szeretete az emberek figyelmét elterelte az igaz dolgokról. De ezért esett el Jézus tanítványa is, akiknek mondta Jézus az előbb idézett mondatot, és főleg Péternek mondta, aki annyira fogadkozott, ő annyira készséges volt, hogy Uram, én képes vagyok veled a tömlöcig és a halálig is elmenni, annyira szerette a mesterét, a lélek kész volt, ez igaz volt, ez Jézus elismerte, a lélek kész, de a test erőtelenséget, a természet erőtelenségét elfelejtette számba venni Péter, elfelejtette legyőzni. Ennek a legyőzése a hit és az imádság által történik. A Biblia szerint a legfőbb eszköz, hogy ne menjünk bele kísértésekbe, hogy ne provokáljunk ki magunknak kísértéseket, hogy ne jussunk, ne sodródjunk bele kísértésekbe, mint Péter ott is a Getsemáné kertbeli éjszakán, hogy jöttek Jézust elfogni, és ő előhúzta a kardot, amit azelőtt beszerzett, az is egy téves felfogás szerint két kardot szerzett be, és elkezdett vagdalkozni, le is vágta az egyik katonának, Málkusnak a fülét, és hogyha Jézus ott meg nem gyógyítja ezt a katonát, akkor könnyű lett volna Jézust bevádolni, hogy valami forradalmi mozgalma van, van olyan tanítványai vannak, akik fel vannak fegyverkezve, akkor nem kellett volna Jézust Annás, Kajafás, Pilátus, Heródes előtt olyan hosszan tárgyalni az esetét, hogy rásütötték volna a bélyeget, hogy Jézus és a tanítványai forradalmárok meg akarják dönteni az államrendet, Róma ellen vagy a zsidó állam ellen fordulnak, és ezt akarják megdönteni. Ennyire belesodródott Péter a kísértésbe, maga provokálta ki a kísértést, nem volt éber, belül nem volt rendezett, nem volt erős, és ezért a körülmények kihívtak a természetéből valamit, ami helytelen volt. A természet fölülkerekedett, az indulat felülkerekedett, előhúzta a kardot, és már is végzetes helyzetbe sodorhatta volna Jézus egész mozgalmát, és egészen más fényben állíthatta volna be Jézus egész küldetését, azért a Jézusét, aki ismeretes galileai királyválasztás során nem fogadta el a királlyá koronázást, visszavonult minden politikától, és követőinek is azt hagyta, hogy egy más országot építsenek, az Isten országát, ami szereteten és igazságon alapul. Jézus nem kért a politikából. Jézus azt mondta, hogy a politika róka tudomány, így üzent Heródesnek, hogy mondjátok meg annak a rókának, jól lehet minden politikus, minden állami tisztséget viselő ember előtt Jézus tisztességesen megjelent, válaszolt a kérdéseikre, mint embereknek és tisztségviselőknek állandóan megadta a tiszteletet, hiszen Istentől jön az állam, de az állam keretei között nem lehet megvalósítani az igazságos társadalmat. Csak hasonlóképpen gondolkozó emberek közösségében lehet megvalósítani itt a Földön egy igazságos világot. Csak egy cél érdekében, önként szabad elhatározásból küzdő emberek közösségében lehetséges ez, és ez az Isten országa. Erre vonatkozott a mi atyánk második kérése, jöjjön el a te országod. És ez az ország, Krisztus országa lesz majd az egyedüli és romolhatatlan ország az idők végén, amikor Krisztus második eljövetelével magához veszi a hatalmat. Tehát ennyit jelent a mi atyánknak a hatodik kérése. ezt mondja el, ezt fogalmazza meg Jézus a mi atyánk 6. kérésében, hogy törekedjünk a lényünk legmélyéig megtisztulni, a vágyak, a gondolatok mélységéig megszabadulni a gonosztól. És ha megszabadulunk a gonosztól, akkor nem fog a gonosz bennünket belevinni, a természetünk nem fog uralkodni rajtunk, és nem fog belevinni bennünket különböző megpróbáltatásokba. A megpróbáltatások első formája nagyon üdvös, amit az Isten hoz el számunkra. A megpróbáltatások második formája nagyon dicstelen eredményekre vezethet, amit magunk idézünk elő magunknak. Tehát ha belül megtisztulunk a rossztól, az önzéstől, akkor nem megyünk bele olyan megpróbáltatásokba, amelyek teljesen fölöslegesek az életben. Akkor nem kockáztatunk, akkor nem kísértjük az Istent, ahogy mondja a Biblia, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet, mondta maga Jézus, akkor nem csak akarjuk a jót, hanem legyőzve a természetet, tenni is fogjuk a jót. Egy magyar költő nagyon sokat vívódott magával. És ez a költő, aki az életének eseményeit versé is formálta, és az önzéssel vívott küzdelmeit hatalmas versekké is alakította, ami megrendítően szól arról, hogy az emberben mennyire ott van az önzés, mennyire ott van a gonoszság, mennyire ott van a sötétség, még a legszeretettebb kapcsolatban, a szerelemben is, a párkapcsolatban, a házastársi kapcsolatban is, hogy mennyire ki akarja zsákmányolni az ember a másikat, mennyire a sorsának alkatrészévé akarja tenni a másik embert, ahogy fogalmaz a versében. Megrendülten hallgathatjuk ezt a verset, és aztán utána lezárnám a mi atyánkot, róla szóló elemzést a 6. kérés utáni pár szóval.
Szabó Lőrinc, semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni, csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, még magadé vagy, még nem szeretsz. Még cserében magadénak szeretnél, teher is lehetsz, alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek. Azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől. Beteg, s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet. De a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsítíthass, már nem tudok mást. Mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, s hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert még kell csak egy árva perc külön neked. Még magadra gondolni mersz, még sajnálod az életed, még nem vagy, mint egy tárgy, olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtön ne lásd. És én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsást.
Kedves nézőink, tehát ezután a megrendítő vers után, amiben látjuk, hogy az önzéssel, a sötétséggel nem akármilyen küzdelmet folytat az ember, Szabó Lőrinc ateistának mondta magát, tehát az ateista ember is óriási küzdelmet folytat, minden ember ezzel folytatja a legnagyobb küzdelmet, Itt láthatjuk, hogy mire is szolgál a mi atyánk. A mi atyánk tudatosítja az életünk alapvető kéréseit. Ezeknél nagyobb kérések nincsenek, és több nagyobb kérés sincsen. A mi atyánk megtanította arra, hogy azt kérjük, hogy a jó életből mutatkozzék meg, hogy ki az Isten, akinek majd eljön az ország, először az életünkben, aztán a történelem végén. Ha az ő akarata megvalósul, hogyan is mondta Dante, az ő akarata mi békénk. Ha az ő akarata megvalósul, akkor az ő akarata mi békénk. Az ember békés, boldog életet élhet. De a negyedik kérés elmondta azt is, hogy igen, küzdeni kell a hétköznapi kenyérért is, a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, de ebben a küzdelemben is csak szabályszerű eszközöket akarunk választani. Úgy akarunk megélni, ahogy az tisztességes, ahogy az becsületes. És közben ebben a hatalmas nagy küzdelemben, a világban, a társadalomban folyó nagy küzdelemben, ezek az emberek, akik komolyan veszik Jézus szavait és a mi atyánkot, azok meg tudnak bocsátani a másik embernek. Azok nem akarnak visszavágni, azok méltányosak, nagy lelkűek lesznek. És az utolsó, ma tárgyalt hatodik kérésben azt látjuk, a szívük mélyéig el akarják magukat kötelezni minden rosszal szemben, és minden jó elérésére. És ezért nem akarnak kiprovokálni az életükben kísértéseket, megpróbáltatásokat, amiket az Isten hoz kísértéseket. Ha emelik az árakat, nem mi rajtunk múlik. Igen, nehezebben élünk meg, de megélünk valakinek a segítségével. Isten itt segít, Isten hitáltal őriz az üdvösségre. Isten ajánlja a maga segítségét. Akik megtisztulnak és kérik az ő segítségét, részesülnek a segítségében, mindig is számíthatnak az Isten segítségére. És akkor az ima és az élet egy megnyugvással zárul, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Ez a mi atyánknak az utolsó mondata. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. A te kezedben van, Istenünk, az egész világ. A te kezedben van az az ország, amit elhozol az életünkben és majd az idők végén. Tiéd a hatalom. Nem én szeretnék hatalmat, és nem én akarok erővel és hatalommal mindenáron elérni valamit. Tiéd a hatalom, amit te elhozol az életemben, azzal megelégszem. És ezért neked adom a dicsőséget. Ezzel a nyugalommal, ezzel a megbékéléssel zárul le a mi atyánk, és zárul le sorozatunknak ez a része. Következő héten várjuk kérdéseiket, tehát egy hét múlva betelefonálási lehetőség, fél órán át válaszolok a kérdésekre. Nagyon örülnék, hogyha a mi atyánkkal kapcsolatos kérdésekre válaszolhatnék elsősorban, és utána a Látók szóljatok című sorozatunk folytatódik a következő prófétákkal, Ezékiel, Abdiás, Eszter könyve, és aztán a fogság utáni prófétai időszak. Majd megérkezünk az Ószövetség utolsó prófétájához, Keresztelő Jánoshoz.